gyülekezet, a mai igénk Máté evangéliuma 12. fejezetében a 22. verstől található, és így szól. Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje, és meggyógyította azt annyira, hogy a vak és néma mind beszélt, mind látott. És elámélkodott az egész sokaság, és mondta, vajon nem ez én Dávidnak ama fia? A farizeusok pedig ezt halván mondták, ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Belzebubbal az ördögök fejedelmével. Jézus pedig tudva az ő gondolataikat, mondta nekik, minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg. Mi módon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát. Aki velem nincsen, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tétkozol. Ez a mai igénk, és nem arról szól a történet, hogy milyen terápiával lehetne vak és néma embereket meggyógyítani, sem arról nem szól ez az esemény, ez a Jézussal kapcsolatos történet, hogy minden betegség démoni eredetű. És ezt azért kell hangsúlyozni, mert Jézus különbséget tesz a kettő között, egyszer meggyógyít egy vakon született embert, és a tanítványai odaállnak elé azzal a kérdéssel, hogy ki vétkezett, ez vagy ennek a szülei, hogy vakon született, és Jézus azt mondja, hogy nincs vétek a dolog mögött, hanem a megszólított, meggyógyított személy állapota, helyzete és a gyógyulás ténye arra szolgál, hogy példázat legyen, üzenet legyen az emberek számára. És a mi számunkra is üzenet ez a történet. Ahogy annak idején a tanítványok is megpróbálták megérteni, hogy mi rejlik a Jézusi cselekedet mögött. Nem tudom, hogy hallottunk-e már lelki vakságról. Hallottunk-e olyasmiről, hogy az embereknek noha van szemük, de nem látnak. Szemük előtt játszódnak az események, és nem akarják látni, hogy mi történik. Nem tudom, tapasztaltunk-e olyat, hogy az embereknek van fülük, hangzanak a dolgok, és eleresztik a fülük mellett a dolgokat. Valaki itt az előbb imát kért a rasszizmus megjelenése miatt. Hát, amikor a gárda ünnepelte az újjá alakulását a Hősök terén, a rendőrség nem hallotta, és nem talált oda, nem látta, és nem hallotta ezt a dolgot. Szomorúan látjuk, hogy a hajléktalanokat látják, és hallják, és megpróbálják kiszorítani a városból. De erre azt kell mondanunk, hogy ez vakság, és nem természetes eredetű vakság, hanem démonikus eredetű vakság. Valami olyasmi, ami nem gyógyítható sem szerekkel, sem kézrátétellel, hanem az egész embernek valahogy a megterheltsége, az elfogultsága, a lelki vaksága alól valamilyen megváltó mű által, egyfajta Jézusi gyógyítás által, segítség által lehet eljutnia oda, hogy észrevegye a lényeges dolgokat, hogy legyen füle meghallani szegények segélykiáltását, és legyen szeme meglátni, hogy mi az igazi, a lényeges probléma amin változtatni kell. Vagy úgy, hogy meglátni a hibát, nem becsukni a szemünket, akkor, amikor hozzánk közel állók követik azt el, és vakon nem szajkózni olyasmit, ami nem látható, ami nincs jelen. Hát Jézus egy ilyen démonikusan megszállt vak és süketet gyógyított meg. Nagyobb csoda ez, mint a fizikai vakság, mint a fizikai süketség alól való felszabadulás. Hadd értelmezzem én most így ezt a bibliai történetet. Egy biztos, hogy a dolog szemet szúrt, hogy maradjunk a látás problémájánál, szemet szúrt a farizeusoknak, akiket nem bántunk általánosságban. Sajnáljuk, hogy a farizeizmus az a képmutatás egyik váltó szava lett, pedig a farizeusok nagyon buzgó, korrekt, tudós emberek voltak, akik keresték az igazságot. De hát a nagyon képzett, nagyon tudós, nagyon korrekt emberek is lehetnek vakok. Akkor Jézus a vakságról beszél egyszer, azért jöttem, hogy az embereket provokáljam, akik magukat látóknak nevezik, azokról kiderüljön, hogy vakok, és így tovább. Akkor azt mondták, minket is bánt az, mire Jézus válasza az volt, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mert azt mondjátok, hogy láttok a cselekedeteiketek, a döntéseitek alapján, mégis vaknak minősültök, és a ti bűnötök megmarad, ha fel nem ismeritek, hogy segítségre, látásjavításra van szükségetek. De itt most Jézus tetteit ördöginek minősítették, ahogy az egyenes beszédet, a bátorságot, a szókimondást, a gyöngék és jogaikat kevésbé érvényesíteni tudók melletti kiállás, nem egyszer a mi történelmünkben, akár még bűncselekménynek is minősítették, amelyért embereket üldöztek, vagy börtönbe is zártak. Hányszor volt ez nemzeti ünnepeink alkalmával, van itt egy édesanyja, akinek a fiát megbilincselve elvitték annak idején a rendőrök, október 23-án, vagy március 15-én, és így tovább. Tehát a hatalmat gyakorlók, vagy annak nevében nyilatkozók úgy látják, hogy mindenki Belzebubtól való, aki másképpen lát, mint ők. Sokakat ez megtéveszt, és azt mondják, hogy ha ezek azt mondták, hogy Belzebub által gyógyított meg egy vak és süket embert Jézus, akkor biztos igazuk van, mert ők a szakemberek, ők a tudós emberek, ők az értelmiségiek, ők írják az újságokat, és ők szerkesztik a televízió adásokat, ők hozzák a törvényeket. Ha ők ezt mondják, akkor biztos igazuk van. Az utca embere egy pillanatra meginog, és azt mondja, hogy vajon nem Dávid fiával van-e dolgunk, a várt messiással. Nem vallási kérdés volt, és ma sem az, hogy az úgynevezett Dávid fia, vagy messiás, kicsoda, Krisztus, ugye a görög formája a messiásnak a Krisztus. A probléma a gondolkodó ember számára nem itt jelenik meg, hanem a valóságos tettekben. Valaki olyasmit tesz, amire más nem képes. Más tudja bírálni a vakságot és süketséget, tud nagyokat ordítani, hát ha elhatol mégis a szava a süketek füléhez, vagy vakító fénnyel megpróbálja tetteit megvilágítani, és ha nem megy, akkor az a bűnös, az a hibás, aki mégsem látja, mégsem hallja a dolgokat. De van, aki meg tudja változtatni az emberek hozzáállását is. Ez a nagy dolog. Ez a nagy dolog, amikor valaki rádöbben arra, hogy rossz irányba ment. Ezt megtérésnek nevezi a Biblia. Zsidó testvéreink most az új év alkalmával nagyon sokat fognak beszélni a megtérésről. A megtérés nem egy misztikus élmény, hanem belátása annak, hogy rossz irányba megyek. Ha valaki mondjuk Pécsre akarna menni, és azon veszi észre magát, hogy Szolnoknál jár, akkor nem mondhatja azt, hogy 100 kilométert már eltávolodtam Budapesttől, és ne veszen ez se kárba, menjünk tovább Debrecen felé. Mert ő Pécsre akart menni. Akkor beláthatja, hogy elpazarolt 200 kilométert, mert 100 oda, 100 vissza, vissza kell menni arra a pontra, ahol még tudtam, hogy merre akarok menni. És el kell indulnom végre némi késéssel a jó irányba. Ezt hívjuk megtérésnek. Ebben a szóban benne van a praktikus üzenet. Ne menj rossz irányba. Ne szégyeld bevallani, hogy rossz irányba mentél. Ne tégy úgy, mint eredetileg arra felé akartál volna menni. És így most zsidó testvéreink, és onnan vettük mi magunk is ezt a gondolatot, a kereszténység megtérés gondolata is ez. Minden olyan döntést, szerződést, ígéretet és egyebet felmondhatnak ezen a napon, amiről kiderült közben, hogy helytelen volt, és rossz irányba vitte őket, és azt hirdetik vezetőik, papjaik számukra, hogy Isten nagy vonalú, és megsegít bennünket abban, hogy jó irányba menjünk. Ha valaki nehezen tájékozódik, hát szabad neki megkérdeznie másokat, szabad térképet kézbe venni. Nem szégyen az, hogyha kiderül, hogy rossz irányba mentünk, megkérdezni valakit. Éppen a napokban idéztük fel egy régi, sok évvel ezelőtti, vagy 30 évvel ezelőtti magyar lukafai nyaralásunkat, ahol egy tormányságban egy nagy láp mellett tanyáztunk egy kis kialó félben lévő faluban, magyar lukafán, egy énekes táborral, és volt egy tapasztalt természetjáró közöttünk, a Miska, aki elhatározta, hogy onnan, ahonnan mi térképpel és érdeklődéssel elmentünk egy nagyszerű, érdekes turisztikai pontra, ő onnan majd a tapasztalatai alapján jut vissza a táborba, és hát leszállt az este, és Miska nem jelent meg. A táborban elkezdtünk szörnyen aggódni. Én kimentem néhány emberrel, nagy lámpákkal a mocsárba, ordítottunk, már mindent láttam, amit becsöngetek a mi barátunk hozzátartozóihoz, és elmondom, hogy megették a vaddisznó, elnyelte a mocsár és egyebek, és eljött a következő nap, déli órája, és ő sehol nem volt, és megszerveztünk egy kereső csapatot a helybéli tapasztalt környéket ismerő emberekből, és úgy 3 óra tájban, amikor térképeket kiosztották, és megállapodtunk mindenbe, akkor bebicegett a táborba, ami eltűnt barátunk, aki elmondta, hogy ő hallotta, hogy mi ordítozunk. És látta a lámpát, amivel jelzéseket adunk, de annyira szégyelte, hogy ő tapasztalt természetjáróként eltévedt, hogy eldöntötte magában, hogy ő azért is a saját eszközeivel fog majd hazatalálni. Nagyon kellett dolgoznom, hogy a kedves nők különösen darabokra ne tépjék ők mérgükben, mert mindenki fel volt háborodva, hogy micsoda dolog ez. Nem szégyen megkérdezni, hogy jó irányba megyek-e. Nem szégyen beismerni, hogy elrontottam a dolgokat. Nem kell bűnhődnöm, megint csak zsidó testvéreinkre visszatérve, nem szeretik a bűnbánat szót. Nagyon bölcsen az a véleményük, hogy nem bánkódni kell, hanem meg kell fordulni, és jó irányba kell menni. Le kell zárni a múltat, és nem kell rajta rágódni egy életen át, és elpazarolni a következő éveket arra, hogy most emésztjük magunkat, hogy rossz irányba mentünk. Ki kell mondani, hogy tévedtem, meg kell fordulni, és el kell indulni a jó irányba. A tömeg tehát azt mondja, vajon nem ezé az, aki útba igazít bennünket, mert a Mesiás útba igazít, hiszen oly könnyű emberként, tévedő lényként eltévedni ebben a világban. Nem baj, de erre van az a segítség, amit a mindenható a térképben, mondjuk így most szent igéjében is, és az útjelzők által nekünk ad. És foglalkozik Jézus is azzal a problémával, amit a farizeusok fölvetnek, keresül, hogy vajon ő Belzebub segítségével képes-e ördögöket űzni. Biztos hallottuk a démonizálás szót, ami innen ered. A Bibliának ebből a történetéből. Démonikusnak jelentünk ki valakit, megszállottnak, aki másképpen gondolkodik, és nem abba az irányba megy, mint mi, leleplezi önzésünket, tolvajlásainkat, hitegetéseinket, és könnyű rá azt mondani, hogy démonikus, nem kell érvelni amellett, hogy az illető gazen, tessék csak ránézni, vagy el kell kezdeni gágogni, akárhol, akár egy futballmeccsen és máshol, elég egy odavetett, gonosz, szennyezett szó, és nem kell érvelni amellett, hogy miért nincs, nem lenne esetleg igaza az illetőnek. Jézus nagyon egyszerűen azt mondja, hogy tessék megvizsgálni a tetteket. Vajon Belzebub által ki lehet-e űzni a sátra? Belzebub ugye a legyek ura, ezt jelenti a név, a sátánnak az egyik szinonimája, a sátán vádlót jelent, héber nyelvben az ügyészt is így hívják egyébként. Nem rosszakat mond ő, csak nem hagy nekünk egérutat, vádol bennünket, vádolja az örökkévalót, és a Belzebub egy kicsit kevésbé ízelgő, így nem nevezik azért az ügyészt Izraelben sem. De a Belzebub, a legyek ura, vagy van egy még csúnyább jelentése, amit most nem akarok felidézni, így hívták, így nevezték a sátánt, a rosszra kísértő, a provokáló, a beugrató szellemi lényt, aki mögé bújnak sokan, nem vállalva tetteikért a felelősséget, ez sem jó, nem mintha sajnálnánk a sátán. De nem lehet a rossz által a rosszat kiűzni. Ez nem olyan, mint a matematikában a mínuszszor mínusz az plusz, ugye? Ez nem így van. Ez nem egy ilyen egyszerű matematikai probléma. Nem lehet a szövetséget felhasználva legfeljebb megtévesztő módon jót mímelni. Van ilyen is. Van, aki a maga gazságaival próbálja azt bizonygatni, hogy de hiszen ő jót akar. Azt akarja, hogy nagyobb jólét legyen. Azt akarja, hogy az emberek boldogabbak legyenek, és mindig későn döbbenünk rá, hogy itt tényleg Belzebub által próbálták Belzebubot kiűzni, és valójában egy csendes és erőteljes szövetség van a háttérben. Jézus azt mondja, hogy Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, és ha ez így van, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. Az Isten országa egy bibliai fogalom, és nehéz pontosan lefordítani, hiszen nem politikai, nem térképészeti fogalom ez, nem lehet körberajzolni földi határokkal és leírni földi törvényekkel. Az az állapot, amiben, az a helyzet, amiben az isteni elvek érvényesülni tudnak. Sokszor úgy, hogy a világban, a környéken nem az Isten országa van jelen, hanem egy egészen más gondolkodásmód, és most ezt nem kell lefordítani hétköznapi nyelvre, de az Isten országa azt jelenti, hogy bármi történjék is, bármilyen irányba menjen is a többség akár. Én nem futok velük. Nem engedem, hogy a félelem irányítsa a megalkuvás vagy a haszonlesés a döntéseimet. Az Isten országa nem mindig jár együtt anyagi haszonnal vagy előmenettel. Nem mindig lehet azon az oldalon találni az Isten országának polgárait, ahol a rangot, a hivatalokat, boltokat és egyebeket osztogatják. Nem biztos, hogy Isten országa ott van, sőt. Ha én Isten lelke által ördögöket űzök ki, Belzebubbal állok szembe, a rontás ellen agitálok vagy cselekszem, akkor kétségkívül elérkezett hozzátok az Isten országa, ami kötelez. Ami ugyanúgy, mint egy földi országban elvárják, hogy az ember valaminő módon igazodjék annak a közösségnek a rendjéhez, törvényeihez, szokásaihoz és egyebeihez, az Isten országának is megvan. Az a rendje, amiről itt imádság előtt az apostoli szövegből hallottuk, a lélek gyümölcseit felsorolva, szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, mértéklet, stb. Az Isten országának megvannak ezek a jelei. Tessék produkálni ezeket, mintha ezt mondaná Jézus. És arról beszél, hogy ime most nyilvánvaló lett, a vak és süket megszállott ember meggyógyítása által, hogy nagyobb az az erő, amivel ő dolgozik, mint amivel a rontásnak a szelleme. Hogyan lehetne elvenni az erős fegyveres kincseit, ha előbb meg nem kötözzük? Isteni erő kell ahhoz, hogy azt a vakságot, némaságot, megszállottságot megváltoztathassa, ami ezt az embert is jellemezte. És így jutunk el az utolsó gondolatig, aki velem nincs, ellenem van, ismerjük ezt, politikusok is használták különböző formáit, aki velem nincsen, ellenem van, vagy aki nincs ellenünk, velünk van, aki nincs velünk, az nincs, stb. Sokféleképpen variálgatták már politikusok, hogy velük kapcsolatban ezeket a szavakat, de itt most a nagy kérdés az, hogy kinek az oldalán állunk. Belzebub oldalán, nagyon leegyszerűsítve, annak oldalán, akinek semmi eszköz nem számít ahhoz, hogy a maga hatalmát véghez vigye, és az emberek ebből vonnak le következtetést, hogy mindegy, mit mondanak, mindegy, mit látunk. Fontos, hogy az erő ott van, és az erő mellé állunk oda, vagy pedig odaállunk Isten országának az oldalára, akkor is, ha az pillanatnyilag nem gyümölcsöző, ha az pillanatnyilag nem hoz anyagi hasznot a számunkra, mert nem ez a legfőbb szempontunk, hanem szeretnénk ebben a rövid életünkben az igazán jó, az örökké valóan jó, tiszta, világos dolgokat hallani, látni, és azt szerint cselekedni, hiszen az etika erről szól, amit láttam, azt megértettem, amit hallottam, az eljutott a tudatomhoz, és köteles vagyok odaállni a jó oldalra, megfogalmazni a véleményemet akkor is, ha a másik oldalon átmenetileg nagyobb erőt, harsányabb, erőteljesebb vélekedést látok, mint amire én képes volnék. Isten segítsen meg bennünket, hogy vele gyűjtsünk az uzal, az ő igazságát keressük, és az ő szemével tudjunk tekinteni erre a világra. Amen. Imádkozzunk most, és utána majd a 32-es ének első versét énekeljük.
Mennyi édesatyánk, örökké való Istenünk, a bizalmat, amit nekünk adtál. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsájtottad ezt a földet, és hogy rendelkeztetünk saját életünk felett is. valamilyen szinten szeretnénk neked szolgálni, szeretnék előtted állni minden helyzetben, tőled kérni a bölcsességet, hazudhassuk meg a te akaratodat és a cselekedjük használ a saját. Ennyit után menjünk. Köszönjük, hogy te tudsz erőt adni, hogy úrrá tudjunk lenni a kísértéseken, az ellenség rossz irányba szeretne minket csábítani, a tisztességet felismerni és kimondani, hogyha rossz irányba indultunk el, hogy erőt megfordulni és jó irányba menni, a gyalázatot elfogadni, bölcsebb testvéreink tanácsát. Köszönjük, hogy te tudsz így azon az ösvényen vezetni, ami előttünk jársz, nem csak terelsz minket. Köszönjük neked a te áldásaidat, amit készítettél az előttünk álló napokra is. Te segíts, hogy észrevegyük ezeket, adj nekünk nyitott szemet, nyitott füleket, megérteni a te akaratodat. Te áld meg mindenünk életét, ahol helyeztél, a munkahelyen, a családban, iskolánkban. Te áld meg bennünket, kérünk.
Amen. A helyünket elfoglalva a 32. ének első versét énekeljük az Úr szent párányára. Köszönöm.